Dai, sbogliamo un po'. Mitteljünk, de apostolok cselekedetei, első pünkösdöktől kérdezik, térjetek meg, forduljatok el bűneitöktől. Ugye a héten ez történt, mindenki beült a nagy mosogatógépbe, vagy mosógépbe, megtisztult. Szentlélek kiáradásának mindig vannak következményei. Ja, ma este ez a téma, Szentlélek adományai. Tehát mindig van következménye, olyan szívünk, mint egy edény, amely, ha megterik Szentlélekkel, akkor ez kicsordul. Kicsordul belül a Szentlélek. És a kicsordulás a léleknek az életünkbe, az Isten felé és az ember felé csordul túl. Az Isten felé való túlcsordulást hívhatjuk úgy, hogy nyelvek adományának. Ugye, olvastatok erről a Korintusi levélben erről a nyelvek adományáról. Nagyon szoktunk beszélni erről prédikációkban, de majd most fogok. Isten megajándékod a szeretetével, megérint, és dicsőíteni akarom őt, ezt a csodálatos Istent, az Atyát, de egyhamar hiányozni fognak a szavak. És ez valahol a nyelvek adománya. Hogy dicsőítem az Urat. Olyan, mint a kisgyereknek a gügyögése. Saját tapasztalatom az ezzel kapcsolatban, amikor először végeztem a Szentlélek szemináriumot, hát beszéltek erről a nyelvadományról, hát Uram, ha meg akarod adni, akkor add meg. Szerintetek megadta? Nem. Ilyen hozzáállással nem lehet nagyon a nyelvek adományát kérni, úgyhogy nem is kaptam meg. Aztán úgy nagyon nem is vágyódtam rá, megmondom őszintén. Aztán ott a Vácon, amikor voltam, akkor ott a nővérekkel ott rendszeresen ugye volt a karizmatikus közösségnek tehát szentségimádása, meg ott imádkoztunk, és nem tudom, hagyadik Szentlélek szemináriumot szerveztük úgy, hogy jött ez, hogy Uram, most már én is szeretném ezt a nyelvek adományát megkapni. Akkor se jött. Eltett meg, nem tudom mennyi idő. Uram, most már jó lenne. És akkor se jött. Elmondom most már, mindegy. De mondom, kéne, akkor is. És akkor kaptam meg valamikor, nem is tudom, talán egy lelki gyakorlaton. És tényleg, hogy öröm volt, semmi különös, hogy Pál is írja ez a nyelvek adománya, a kisgyermek gyökés, amivel dicsőíti az Isten. Ami jön. Egyébként nekem nem egy tapasztalatom volt, hogy azért hasonlít nyelvre. Tehát például, főleg a Szent Ferenc kisnővéreivel, amikor volt, hogy együtt imádkoztunk, és ott ők nagyon él náluk az a közösségben a nyelvek adománya, egyik nővére az olaszul imádkozott. Tehát amikor pedig nem tud olaszul. De a nyelvi ma az olaszul jött. Egy másik meg valakiért imádkoztunk, az Ágnes nővérrel, és egyszer csak mondja francia az Ágnes nővére, hogy öröktől fogva szerettelek téged. És akkor végén mondom, hogy egész jó, mondom, de kiejtésem még lehet kicsit alakítani, de egész jó, mondta a francia. Azt mondja, életemben nem tanultam franciául. Tehát van ilyen. Tehát van ilyen, saját fülemmel hallottam, van ilyen, Jóisten ajándéka. De nem kell azt gondolni, ha valaki megkapja ma tőle ma ezt a nyelvek adományát, hogy akkor ő ettől szentebb lesz. Nem lesz szentebb. Ez a Jóisten ajándéka az ember számára, amivel én dicsőíteni tudom. Tehát azt mondom, hogy túlárad, túlcsordul a Szentlélek bennem az Isten felé, ez megnyilvánulhat a nyelvek adományában, és túlcsordul az emberek felé. Ez pedig lehet szintén tehát ezek a karizmák, Isten ingyenes ajándékai. Hát olvastátok a Korintus levélben, hogy mennyiféle karizma van. Tehát van, aki a tanítás adományát kapja, van, aki a profétálás adományát kapja, majd ma este erről mi fogunk hallani. Tehát szemlélek szavakat ad nekünk, amelyekkel másokat segíteni tudunk. Van, aki tényleg ezt a gyógyító karizmát kapja, hogy valakiért imádkozik és meggyógyul. Hát van ilyen. Majd erről is fogok beszélni, vagy fogtok hallani. Van, aki a másik meghallgatásának az adományát kapja. Van, aki az ima adományát kapja, hogy másokért imádkozik. Van, aki a szervezés adományát kapja. Alkotásért. Van, aki a kitartásért. Tehát nagyon sok adomány van a Szentléleknek, ezt tehát olvastátok a Korintusi levélbe, Fontos, hogy kérd azt, amit úgy érzel, hogy az jó lenne. Tehát mert kérni az Úrtól azt az adományt, amire úgy vágysz, hogy megadja neked. Tehát ahhoz, hogy megkaphassam, kérnem kell, ismernem kell, kérnem kell, és ma este ezért is fogunk imádkozni, és talán meg is kérdezik majd a imádkozó párok, hogy a Szentlélek melyik adományát szeretnék kérni. Mi az, amire úgy leginkább vársz? Tehát lehet ez a dicsőítés, tehát akár a gyógyítás, lehet a szolgálat. Tehát vannak a rendes adományok és a rendkívüli karizmák. A rendkívüli karizmák az a profétálás, gyógyítás, nem tudom, ismeret szava, ilyet is ismerünk. És vannak a nem rendkívüli karizmák, mint például a szolgálat, a tanítás. Tehát ezek a nagyjából, amik a mindennapi közösség, mindennapi életével kapcsolatosak. Minden keresztény közösségnek szüksége van tehát ezekre a karizmákra, és Isten ezeket megadja. Tehát megadja a közösségnek embereken keresztül. De hogyha az ember, aki megkapta azt a karizmát, nem él vele, azzal nem úgy nem építi a közösséget, hanem egyenesen rombolja. Tehát az a közösség, amire szüksége van karizmára, azt megkapta, csak az illető, aki azt megkapta, nem használja. Tehát ezzel rombolja a közösséget, nem csak, hogy nem építi. Milyen hatásai vannak a Szentléleknek a kiáradására? Mindenkörül egy éhség, egy szomjúság az imára, az Úrral való kapcsolatra. Éhség, szomjúság, hogy megismerjem Jézust. A bűn ellen való radikális döntés, vagy küzdelem, és hogy úgy szabadabbá válok a világ dolgaitól. Hadd mondjak valamit a kezek felemeléséről. Van egyik katakombában, nem is tudom melyikbe, van az Orante alak, ahol az van, ott van egy figura, és oda van írva, hogy az a ízér imádkozik. És itt szét van tárva a karja. Az ősegyházban ez egy ismerős mozdulat volt, hogyha valaki imádkozott, akkor így kitárta a karját. Valamiképpen az egyház ezt őrizte meg a Szentmisében a papnak a mozdulatában, hogy ő is tehát kitárja a karját az Isten felé, és így imádkozik. Mózesnél olvassuk egyébként ezt, hogy amikor Józsué csatázott az amalekitákkal, és kitárt karral kellett imádkoznia, és addig, amíg ki volt tárja a karja, addig győzedelmeskedte, amikor leengedte, akkor vesztésre álltak, és akkor hoztak két követ, meg ott tartották. Tehát ez a kitárt karral való ima, megint csak nem egy megszokott mozdulat, de tehát van a Szentmisében is többfajta mozdulat, ami tehát a belsőt próbálja kifejezni, akár a melverése ott a bűnbánatnál, akár a keresztrajzolása a homlokunkra, szánkra, szívünkre, az evangéliumnál, van a leborulás, a letérdelés, van a felállás, mondjuk ezeket tényleg érdemes tudatosítani, és nagyon tudatosan végezni ezeket a mozdulatokat, és tehát maga Szent Pál is mondja, hogy a férfiak kitárt karral imádkozzanak a közösségben. Tehát ebben úgy bátorítanálok benneteket, de teljesen szabadon, hogyha valaki úgy érzi, hogy ha így kitárja a kezét, és így jobban megy akár az ének, vagy a dicsőítés, vagy az imádság, akár otthon is, egyedül, nem merít a közösség előtt, akkor tehát bátran. Én megmondom őszintén, én mindig ilyen visszahúzódó alak voltam, tudom, hogy ez nem látszik, de mégis az voltam, és ezzel a kitárt karra is olyan nehezen boldogultam, és akkor egyszer bementem ott a Karolina kápolnába, mikor volt egy ilyen szentségimádás, késve értem oda, és már benn volt mindenki, és akkor megálltam hátul a rásnál, valamit akkor is így énekeltek, és na most nem lát senki, akkor most én is akkor kitártam a kezet, olyan jó volt, olyan boldogító volt. Tehát, úgyhogy ha valaki nem ilyen zárkózott, mint én, akkor ma este is egész nyugodtan, de tárja ki a kezét az Úr felé, akár így dicsőíti, tehát ahogy jól esik. Tehát teljesen szabadon. És ha valakinek megy, akkor nem kell elirigykedni már, neki milyen jó, nem olyan bátortalan, mint én. Tehát érezzétek magatokat, ebben teljesen szabadnak. Tehát ez a... Szóval a korai egyház biztos, hogy nem így imádkozott. Ez szinte teljesen biztos, hogy az ős egyházban nem így imádkoztak. Ez valamikor ez a középkorban jelent meg. Ez is jó. Tehát ez az összeszedettséget kifejező ima, vagy mozdulat, de ez a kitárt kézzel való ima valóban a Szentlélek befogadására irányul. Én beszéltem a profétálás adományáról, tehát ez is a Korintus levélben olvastátok, hogy Isten gondolatainak a kimondása szóval, ez a profétálás. Tehát ha valaki például érez valamit, hogy úgy érzem, hogy Isten azt akarja ma este mondani, akkor merje kimondani. Tehát miután imádkoztunk, kérdetek, lesz egy közös nagy dicsőítés, hálaadás, és ha valamit úgy érzel, hogy most itt a közösségnek az Úr mondani akar, akkor ne tartsd vissza. Ne tartsd vissza. Hogy jaj, most itt fognak szólni, meg biztos, ez csak nekem jutott eszembe. Majd bízd a többiekre, hogy eldöntsék, hogy az úton jön-e, vagy nem. Ha kimondják rá azt, hogy amen, akkor úgy érzik, hogy valóban az amen azt jelenti, igen, elfogadom, jónak tartom, igaznak tartom. Tehát Isten gondolatainak a kimondása a profétálás. Beszéltem erről a gyógyítás karizmájáról. Tehát nem csak fizikai, hanem lelki-szellemi gyógyítás is. Tehát, hogy valaki ezt kapta meg. Tehát nagyon sokan vannak ilyen gyógyítók, akik járják a világot, például volt a Tardifatya, tehát voltam Magyarországon is, és tényleg rengetegen meggyógyultak az ő imádságának a hatására, ott még a régi sportcsarnokban volt, vagy igen. Tehát, hogy ott imádkozott és karizmatikus találkozón, és ott meggyógyultak emberek. Aztán ez a kézrátétele valójában. Most, amikor fogunk értetek imádkozni, akkor a vállatokra, fejetekre helyezzük a kezünket, és így imádkozunk, kértetek. Ez megint egy nagyon ősi mozdulat. A püspök, amikor pappá szentel valakit, akkor szintén ráhelyezi a kezét a fejére. És ez a mozdulat, ez megvolt az ősegyházban is, olvastátok a apostolok cselekedeteiben, hogy amikor Pált és Barnabást elküldik, akkor előtte kézrátétellel imádkoztak értük. Tehát a kézrátételről benne van a küldés, tehát hogy valaki ráteszem a kezem, hogy küldöm, és az, hogy valóban imádkozom érte, Isten áldását kérem az ő életére. Tehát ez a kézrátételnek a háttere. Azt mondtam, hogy a végén egy nagy dicsőítő, hálaadó imádsággal zárjuk majd a ma estét. De a dicsőítésben fontos, hogy nem az Úrnak van szüksége arra, hogy én dicsőítsem őt, hanem nekem van szükségem arra, hogy kimondjam, hogy mennyire szeretem. Mit jelent ő az én számomra? A dicsőítés belemerít a Szent Háromság életébe, közelségébe. Nem lehet erőltetni, nem lehet kényszeríteni, de ha jön, hogy dicsőítsem őt, akkor engedni kell neki. Az olyan, amikor Isten leszáll a felhőbe, az Ószövetségbe olvassuk, és ott a nép ott leborul előtte. Valamiképpen ez a dicsőítés. És van egy ilyen könyv, aminek ez a cím a dicsőítésbe rejlő erő, ami arról szól, hogy Isten akkor is dicsőíthetem, amikor valami úgy nem sikerül, vagy valami nehéz. És azt mondja, ha ez a könyv, hogy akkor azért dicsőítsem, Uram, nem tudom ebből a keserves dobból, hogy fogsz jót kihozni, de te ebből ki tudsz valami jót hozni, és ezért én dicsőítelek már előre téged. Már előre hálát adok azért a csodáért, azért a munkálkodásodért, amit itt fogsz tenni. Ugye, a profétálásnál, tehát Mózes, amikor ott van kimennek a sátorhoz a 70 vén, és van, aki nem, ahol leszállt az Úr a felhőbe, ahhoz a sátorhoz, és ketten nem mennek el. Nem mennek oda, és akkor azok is profétai elragadtatásba esnek. És akkor mennek Mózeshez panaszkodni arra a kettőre, hogy Uram, azok is profétai elragadtatásba estek, ti is meg nekik. És akkor Mózes mondja, hogy bárcsak az egész népet profétává tenni az Isten. Tehát tényleg úgy bátorítom a benneteket, hogy ki a fontosabb, az Úr, vagy az emberek tekintete. Tehát ma este ne félj attól, hogy majd mit szólnak meg hasonló. Amit érzed, hogy a Szentlélek indít, tehát bátran tárd ki a karod, bátran dicsőítsd, bátran profétálj, bátran beszélj nyelveken azt, amire indít az Úr. Teljesen szabadon. Tehát mit kell tenni ehhez, hogy ezeket az adományait megkapjad? ki kell nyitni a szádat. Ilyen egyszerű. Tehát ilyen egyszerű. Tárd ki a szád, a szíved, a kezed, egy örök életen keresztül ezt fogjuk csinálni. Dicsőíteni az Isten. Majd kicsit belepróbálunk szagolni a mennyországnak ebbe az ízébe. No, befejezésül szeretnék felolvasni valamit. Volt az egyik karizmatikus találkozón Pesten, katolikus karizmatikus találkozón Pesten, Onesimo Cepeda püspök, ez egy mexikói püspök. Már öreg püspök volt már, amikor itt már 80 éves volt, és hát a következő, úgyhogy felolvasta a prédikációját, amit a misén mondott. Ezzel kezdte. Nehéz egy püspöknek a megtérésről beszélnie, de én az enyémről fogok beszélni nektek. Sok évvel ezelőtt Mexikóban én kezdtem a felszabadítás teológiáját, vasárnap beszéltem egyik vasárnap erről a felszabadítás teológiájáról, ha emlékeztek a misébe, hogy mi ez. Ti ki akartatok jönni a kommunizmusból, mi pedig bele akartunk menni. Amikor azonban észrevettük, hogy ez olyan radikalizmust hirdet, amely az egymással való harchoz vezet, és amely nem engedi, hogy megéljük a szeretetet, akkor azt mondtam, hogy ez nem az én utam, és nem az egyház útja. A püspököm, aki vörös volt, intézőjelvetével, elküldött egy büntető plébániára. Mert vannak ilyen plébániák, Nagymaros nem hozzák, itt tartozik. Amikor egy pap kiesik a püspök kegyeiből, akkor messzire küldik, hogy ez ne zavarjon. Na, ez történt velem is. Egy másik atyával együtt ezen az őszön a Szent Margit központba küldtek, én akkor elkezdtem nagyon rosszul érezni magam, volt egy rákos daganat a tüdőmben, és vért hánytam. Meg kellett, hogy operáljanak, kivegyék ezt a daganatot. Azt mondták, három lehetőség van. Az első, hogy 6 hónapon belül meghalok, második, hogy tolókocsiba fogok élni, állandó oxigén palacka, a harmadik pedig az, hogy Isten megkönnyörül rajtam, és ő maga gyógyít meg. Én azt kértem az úrtól, hogy 6 hónapon belül vegyem magához. Az ő tervei azonban különböztek az enyémtől, ezért hát itt vagyok, és tökéletes egészségesen. De most nem erről akarok nektek tanúságot tenni, hanem arról, hogy elkezdtek politikailag is üldözni, el kellett hagynom az országot, 4 hónapig voltam külföldön, amíg más vezetőség nem jött. Amikor visszatértem az országba, beteg voltam. Rossz volt a hírnevem, és ezen kívül az embereimmel sem voltam jóba. És elküldtek egy büntető plébániára. Minden emberi biztonságom összeomlott. Ezen a plébánián volt egy hitoktató hölgy, aki odajött hozzám aznap, amikor megérkeztem. Rajta kívül volt 20 hitoktatásra járó gyerek. Ez a hölgy rám nézett, és azt mondta, teljen el, atya, szent lélekkel. Én azt mondtam, de hát én tele vagyok szent lélekkel. Egy napon megint ugyanezzel jött ez a hölgy, hogy zavarjon engem, és ezt válaszoltam neki. Tele vagyok szent lélekkel. Megkaptam a kerességben, a bérmálásban. Megkapom a szent lelket, amikor valahányszor misében kérem a szent lelket. Megkapom a bűneim bocsánat akkor. Megkaptam a szent lelket, amikor készföltétel által pappá szenteltek. Hát ide figyeljen, asszonyom, azt hiszi, hogy nincs meg bennem a szent lélek? Azt mondta nekem a hölgy. Igen, atya, de jó lenne, ha észre is lehetne venni. Néha bennünk van a szent lélek, csak nem lehet észrevenni. Akkor elutaztam a szüleimet meglátogatni, 100 kilométerre voltam Mexikó városától, amikor megláttam egy stoppos srácot, és fölvettem. Egészen fehérbe volt öltözve, úgy nézett ki, mintha orvos lenne. Megkérdeztem tőle, hogy mivel foglalkozik, azt mondta, találja ki. Hát mivel rossz kedvem volt, azt mondtam neki, te biztos állatorvos vagy. És tényleg az volt. Akkor megkérdezte tőlem, hogy és te mivel foglalkozol? Azt feleltem, találd ki. Azt mondta, te igazságügyi rendőr vagy. Az olyasmi, mint a KGB volt, akik kínozzák az embereket. Megdühödtem. Én voltam torreádor, tényleg volt torreádor. Én voltam torreádor, voltam ügyvéd, voltam bankár, voltam tőzsdeügynök, de mindezt elhagytam, hogy Krisztust kövessem. Oda mentem Krisztushoz, és azt mondtam neki, én mindent elhagytam, hogy kövesselek téged, és nem lehet észrevenni, hogy benne van a Szentlélek? Úgy nézek ki, mint egy KGB-s? Akkor minek vagyok itt? Ez számomra egy nagyon erős sok volt. Azt mondták nekem, hogy nem vagyok pásztor, hanem béres vagyok. A béres és pásztor között az a különbség, hogy a béres felszáll a legnagyobb összvére és veri a többit. A pásztor az, aki gondozza a juhokat, aki a juhokkal jár, védje a juhokat, a juhok pedig hallgatják hangját, és meghallgatják, és inkább béres voltam, mint pásztor. Közeledett a pünkösd, én azt akartam, hogy a 20 gyerek pünkös napján legyen első áldozó, de az a hölgy azt mondta, hogy még nem készültek fel. Azért nem voltak felkészülve, mert ő el akart menni a pünkösdi karizmatikus ünnepre. Én azt mondtam, én dirigálok, és pünkösd napján lesz az első áldozás. Megtörtént az első áldozás, hoztak zenészeket, zenéltek és énekeltek, nagyon szépen énekeltek, karizmatikus énekeket. Hát, ha én akkor azt tudtam volna, biztos elhallgattattam volna őket. De már nem tudtam, és nagyon tetszett, azt mondtam nekik, miért nem jöttök el ide minden vasárnap énekelni? Azt válaszolták, jó atya. Amikor a templom kapujába elbúcsúztunk, oda jöttek és azt mondták, kérünk valamit cserébe. Megkérdeztem, mennyit? Azt felelték, nem pénzt kérünk, hanem szeretnénk egy szerződést kötni. Mi eljövünk énekelni, maga pedig eljön velünk imádkozni. Akkoriban már szinte nem is imádkoztam. Azt mondtam, hogy én a cselekvő egyházhoz tartozom, nem az imádkozóhoz. De hát ugye nem mondhattam meg, hogy szinte nem is imádkozom, így hát azt válaszoltam, jó, hát az énekek megérnek egy kis imát. Elmentem és elkezdtem velük imádkozni. Először elbújtam egy sarokba, miközben ők felemelték kezüket és nyelveken imádkoztak, én ezt láttam, és a szívem mélyén meleget éreztem. Úgy éreztem, hogy ez egy jó imádság. A következő alkalommal már önként mentem el az imára, továbbra is a sarokba ültem, de azt mondták, atya, mondjon nekünk valamit. Én azt mondtam, remélem, hogy nem csak a kezeteket emelitek fel, hanem a testvéreitekért is tesztek valamit. Azt felelték, tanítson meg minket tenni valamit a testvérekért. Mi pedig megtanítjuk arra, hogyan kell felemelni a kezét. Nem nagyon tetszett a dolog. Ekkor megbetegedtem az állandó stressz miatt. A vérnyomásom hol lent volt, hol fent volt, el kellett mennem pihennem. Kimentem az erdőbe, vittem egy kis puskát, egy horgászbotot, mert közel volt a tenger, és elvittem a Bibliámat. Enni akartam, vadásztam vagy haláztam. A több időben nem volt mit csinálnom, ekkor olvastam a Bibliát, és elmélkedtem. Amikor visszatértem, kedvem volt elmenni az imacsoportba, éppen elkezdtek egy Élet a lélekben szemináriumot, amire meghívtak engem is, hogy részt vegyek rajta. Megkérdeztem, hogy ki fogja tartani. Kiderült, hogy az a házi asszony, aki azokat a dolgokat mondta nekem, és egy villamosmérnök. Megkérdeztem magamtól, mit mondhatnak nekem ezek, akik Fribourgban végeztem a teológiát. Egy házi asszony, egy villamosmérnök. De a szívemben hallottam egy hangot, Isten azt mondta, maradj ott. Maximum szórakozom, gondoltam, és ott maradtam, hogy meghallgassam, és kinevessem ezeket az ostobákat. Elkezdtem hallgatni őket, és szívem elkezdett változni. Valahányszor csak hallottam őket, a szívem mindig egyre jobban és jobban változott. Az utolsó napokon már én akartam megkapni a Szent Lelket, hogy jöjjön adományaival és karizmáival. Azon a napon, amikor imádkoztak értem, ez lesz ma este, hogy megkapjam a Szent Lelket, kemény voltam. Én soha nem sírtam, de aznap ott maradt egy tó a könnyeimből a földön, mert annyit sírtam, és annyira gyógyított az Úr. Úgy néz ki, mintha egy új szívet kaptam volna. De nem volt, hol imádkozni, és én azt mondtam, hogy el akarom vinni a plébániámra a megújulást. Azt mondtam az Úrnak, ha én ezt elmondom a püspökömnek, akkor levágja a fejemet. Ezért adj nekem egy jelet, amiben megtudom, hogy te akarod, hogy a megújulás a plébániámra jöjjön. Kértem az Úrtól a nyelvek adományát. Ez egy pénteki napon történt, és nekem hétfőn kellett a püspökhöz mennem. Elkezdtünk imádkozni. Mindenki imádkozott, és én azt kértem, most adja meg nekem az Úr a nyelvek adományát. De nem adott semmit. Azt mondtam, jó, majd szombat este a 6-os misén. Semmit nem adott. Jó, hát legyen a reggel 8-as. Reggel 8-kor én vártam, de nem adott semmit. Aztán 12:30-kor, vagy tehát 12-kor, de még mindig semmi. Talán este 7:30-kor az utolsó misén. Imádkoztunk, de az Úr semmit nem adott. Meghívtak vacsorára, majd este 10-kor hazamentem, azt mondta valaki, adjunk egy utolsó lehetőséget Istennek. Azt feleltem, jó, hát adjuk meg neki. 10 óra, 10:30, 11, 11:30, 12, 3:12, és mindig semmi. Akkor azt mondtam, most már elég. És amikor azt mondtam, hogy elég, elkezdtem nyelveken imádkozni. Így vitt el az Úr egészen az utolsó pillanatig. Másnap elmentem a püspökhöz. Ő egy igen magas ember volt, nekem hozzá képest rengeteg hajamban nem volt haja. Mert neki egy szál se volt. Föntről lenézett rám, azt mondtam neki, Uram, szeretném a plébániára vinni a megújulást. Azt mondta, az nem jó, mert Amerikából jön. Megkérdeztem tőle, ha Oroszországból jönne, jobb lenne? Azt mondtam neki, nem tudja, hogy ahol túláradott bűnöt túlcsordul a kegyelem? Azt mondta erre a püspök, adja írásba, ami azt jelentette, tűnj el, ne szólj egy szót se többé. De én írásba adtam neki, Uram maga ismer engem, tudja milyen vagyok, és mégis megtapasztaltam ezt a dolgot. És nem az, amit mondtak nekem róla, hiszen azt tudtam, hogy ahogy megérik, ez változtatta meg a szívemet. És ezért kérem engedélyezze, hogy a megújulást a plébániámra hozzam. Ahogy Gamaliel mondja, ha Onezimótól jön, így hívják ezt a püspököt, hogy Onezimó Szepeda, ha Onezimótól jön, úgyis meghal. De ha Istentől jön, akkor maga Isten ellen harcol. Üdvözlettel Onezimó. Elküldtem a levelet, és a következő nap felmentem a püspökségre, ahol a püspök fel alá járkált, mint egy dühött oroszlán. Megállt rám nézett, és megkérdezte, hogy mi a véleménye a levelemről. Azt mondta, nem hagysz egy kiutat se. Eltűrlek, tisztellek, mert tisztellek, ezért eltűrlek. Csinálj, amit akarsz. És akkor én elhoztam az én templomban a megújulást, és imádkoztunk. Kértem az Úrtól. Uram, add meg nekem a képlátás adományát. A mögöttem állónak megadta. Add meg nekem a nyelvek magyarázatát. A mellettem álló kapta meg. Adj nekem gyógyító adományt. Az előttem álló kapta meg. Még egyszer azt mondtam neki, Uram, milyen rosszul célzol. Engem nem találsz el sohasem. Akkor azt mondta az Úr, arról van szó, hogy a te ajándékod a közösséget. Mert ha neked adok meg minden ajándékot, akkor nem lesz szükséged a testvéreidre. De ha nekik adom az ajándékokat, akkor szükséged lesz rájuk, hogy közösséget alkossatok. Ezért te ajándékod a közösség. Így kezdjük a közösséget. Egy napon, 20 évvel ezelőtt, elmentem egy lelki gyakorlatra, ott volt Tardif atya is, akiről beszéltem. Ő azt mondta, minden papnak megvan a gyógyítás adománya. Én megmondom nektek most itt, minden papnak, minden püspöknek megvan a gyógyítás és szabadítás ajándéka. Én akkor ezt nem hittem el. Hazamentem a plébániámra, és azt mondtam, hozzátok el a betegeiteket. Közelgett a következő pünköst, elmúlt egy év közben, azt mondtam, hozzátok el a betegeket, mert az Úr meg fogja őket gyógyítani. A szüleim ott voltak az első sorba, amikor ezt mondtam, és édesapám odahívott magához, azt kérdezte, kisfiam, bolond vagy? Felfogtad, hogy mit mondtál ma? Hogy csodákat fogsz tenni? Azt mondtam, én nem teszek csodát, Isten tesz csodát. Én csak kérem, hogy tegyem meg, de ő az, aki megteszi. De hát mit fog szólni a püspököd? Ha már ide küldött, ennél tovább hova küld? Azt mondtam neki, ne aggódj te ezen, Isten nem téved. Eljött a pünkös napja, imádkoztunk és böjtöltünk. Déli 12 órára írtuk ki a betegekért való imát, normális körülmények között a napi 4 misére összesen kevesebben jöttek el, mint 300-an. Összesen. Ez az olyan plébánia volt, ahova már még a legyek se jöttek. Ezen a napon odani a sekeresi délőtt 10:30-kor bekopog és azt mondja, atya 500-an vannak kint. Nekem reszketett a térdem. Megfogtam a Bibliát, kinyitottam, és az ötlött a szemembe, erősítsétek meg a rogyadozó térdeteket. Tovább imádkoztunk. 11-től azt mondja a sekvesés, atya többen vannak, mint ezrek. Ezren. Újra reszkedtem, újra kinyitottam a Bibliát, az Úr azt mondta, mitől félsz? Hát nem vagyok veled? 11:30-kor bekopog a sekvesés. Többen vannak, mint 2000-en, és tolókocsosok is. Akkor azt mondtam, Uram, a te karjaid biztonságában megteszem a lépést a bizonytalan felé, mert én egy biztos lépést teszek a hitben. Te egészen az utolsó pillanatig próbára teszed a hitemet, közben reszketek, tehát egy bizonytalan lépés, de a te karjaidba megyek. Amikor elkezdtem a misét, éreztem, hogy úgy járok, mint aki lebeg. Néztem az embereket, voltak kíváncsiak, akik arra várták, lássák, mit csinál ez a nagyszájú pap. Voltak ellenségek, akik azért jöttek, lássák, hogy lesz levágva a fejem, és voltak hittelteli emberek. Második sorba ültek a szüleim. Édesanyám olyan volt, mint a szűzanya a kereszten. Azt mondhatta, vajon mi lesz az én kisfiamból? Amikor a misében megérkeztünk az átváltoztatáshoz, valaki elkezdett nyelveken imádkozni. Azt mondta az egyik az ellenségek közül, mi ez, hallgass! Én azt válaszoltam, ez a nyelvek adománya, mert Isten ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké. Elérkeztünk az áldozáshoz. Nekem volt egy gondolatom, gondom, az, hogy még életemben nem imádkoztam betegekért. Mexikóban, mint valószínűleg itt is, általában akkor hívják a papot, amikor már az utolsó keret kell, amikor már haldoklik valaki. Nehogy megijedjen. Én mindig azt mondom, inkább ijedjen meg itt, mint oda át. Tehát nem tudom, hogyan imádkozz a betegekért, azt mondtam, Uram, segíts nekem imádkozni. Én nagyon egyszerű imádkeztem. Uram, nyisd meg a vakok szemét, hogy lássák a te csodáidat. Nyisd meg a süketek fülét, hogy hallhassák a te igédet. Nyisd meg a testvérek nyelvét, a némáknak a száját, hogy kiálthassák a te igédet. És így, hogy mentünk, édesanyám előtt ült egy öreg vakasszony, és egyszer csak eldobta a botját, és azt mondta, Atya, látok! Aztán egy másik által, egy harmadik, és azt mondtam, dicsőség az Úrnak. A süketek hallottak. Voltak asszonyok, akik kihozták az oltárhoz hallókészüléküket, azt suttogtam neki, hallasz? És azt válaszolták, tökéletesen hallom, Atya. Így gyógyultak meg a rákos betegek, bénák. Volt egy hölgy, akinek teljesen merevek voltak a kezei, nem tudom mitől, és egyszer csak elkezdte kitárni és mozgatni a kezét, és meggyógyult. Ezen a napon 78 oda történt, amit bizonyítani lehet. Az emberek kimentek, és még több embert hoztak, és tele lett a templom, még jobban tele, és a környék is tele lett. 12-kor kezdtük, és délután 3:30-kor végeztünk. Én sírtam, fáradt voltam, és azt mondtam az Úrnak, Uram, most már állj meg, mert én elfáradtam. Az emberek azt mondták, tovább, Atya, tovább, én azt mondtam, majd a következő szombaton. Azóta ezen a plébánián minden szombaton imádkozunk, vagy imádkoznak a betegekért. Minden szombaton látunk csodákat, mert az Úr beteljesíti az ígéretét. Én nem féltem imádkozni a betegekért, nem féltem nevetségessé válni, és arra hívom most a papokat, hogy ne féljenek ők se attól, hogy Krisztus előtt nevetségesek legyenek. Ezt egy püspök mondja, aki sok évig csinálta ezt, és sok kritikát kapott. De biztos vagyok benne, hogy végül is engem irigyelnek, mert találkoztam Krisztussal, mert Krisztus mélységesen szeret engem. És a kollégák közül sokan szeretnék ugyanezt megtapasztalni, de félnek attól, hogy elveszítik a katedrájukat. Én nem akartam püspök lenni, de az Úr azzá tett. Nem akarok többet, csak a juhaimra vigyázni, hogy bemutassak nekik egy élő Krisztust, aki cselekszik az ő népe között. Hogy mindjárt ők is, és én is menjünk a mennyek országába. És ez volt a prédikációja. Na, ezen ott voltak a kis nővérek, akiket emlegettem. Eltelik egy hónap, telefonál az Ágnes nővér, hogy ő ott volt a sportcsarnokban, és hallotta az Onesimo püspököt, hogy beszélt, mondom, én is ott voltam, én is hallottam. Hát akkor hallanom kellett azt, hogy minden pap megkapja a gyógyítás karizmáját. Mondom, én nem kaptam meg. De az Onesimo püspök azt mondta, hogy megkaptam. Úgyhogy menjek el hozzájuk, és imádkozzak a betegekért. Elmentem. Ugye délután el kellett kezdenem gyóntatni, 2-től egészen 6-ig gyóntattam, jöttek sorba, 6-kor volt a mise, és hát mondták, hogy hát a misevel ki kell szolgáltatni a betegek szentségét, és akkor mise után lesz szentségmeldás, amikor imádkozunk a betegekért. Hát mondom, ez úgy megy, tehát mondom, misézni tudok, betegek kenetét már kiszolgáltattam, mondom, nagy gáz nem lesz. Úgyhogy jöttek sorba. És hát arra próbáltam figyelni, hogy úgy lassan mondjam az imát, amit a betegek megkenésekor kell mondani. Tényleg úgy lassan imádkozva mondtam. A kollega, aki ott mellettem szintén kente a betegeket, látta, hogy nálam lassan halad a sor. Próbáltak is gyorsítani, hogy haladjunk is azért. És utána egy élmény volt egyébként így végezni ezt a szentkenet szertartását. És a misa után volt imádság a betegekkel, szentségimádás közben. Ugyanúgy, ahogy most lesz az, hogy mindenki kijöhet és lesznek, akik imádkoznak értük, és én is emlékeztem, ahogy ott, én is ott voltam és imádkoztam értük, nem volt semmi különös. Tehát nem volt ez, amit az Onesimo püspöknél, hogy felugrott meg, elment meg, nem tudom, semmi különös. Jó, hazamentem, sikerült, nem volt nagy botrány. És akkor telefonon egy hét múlva az Ágnes nővér, hogy emlékszek arra a srácra, hogy volt nála gyónni, egy ilyen kopasz srác. Na persze, emlékszem rá. Na, hogy az rákos volt. És már ott, már a végső stádium a kemótól kihullott a haj, azért volt kopasz. Aztán képzeld, az most volt kontroll, és mondták, hogy eltűnt az áttét, vagy hasonló, meggyógyult. Ott, azon a szentségmáráson. Azt mondja a másik, hogy emlékszel-e arra a házaspárra, akik mondták, hogy a szentségmáráson, hogy gyermekáldást kérek, nem tudom hány éve nem született gyermek. Nem emlékszem az imára. Képzeld el, hogy tegnap jöttek, hogy most jöttek az orvostól, és várják a babát. És még mondott egy-két ilyet. Tehát, hogy Isten valóra váltja az ígéretét, akkor, hogyha hát tényleg az ember ezzel a hittel áll elé, és nem biztos, hogy rögtön úgy és ahogy én ott szeretném. Aztán elhívtam az Ágnes nővért ott az egyik helyemre, Jobbágyira jött el, és ott is, hogy imádkozzon a betegekért. Tehát ugyanígy, Ágnes nővér, ő ezt az adományt kapta meg, az ismeret szavát. Tehát, hogy imádkoztunk betegekért, az Ágnes nővér ült a helyén, és időnként megszólalt, hogy Jézus most azt mondja egyik testvérünknek, hogy nem tudom, milyen betegséget van, bízd rád magad, mert nem, és akkor mondta. Tehát már ide, már Marosra is készültem hívni, csak még nem jutottunk el hozzá. No, tehát van ilyen, Jobbágyin volt ott is egy ilyen csoda, hogy semmi különösen történt az ima alatt. Valaki egyszer rá, nem tudom, fél évre rá jött hozzám gyónni, és akkor vajon beszélgetünk a gyónás végén, és akkor mondja, hogy tehát tudtam, hogy süket. Tehát én hangosan beszéltem, és mondta, hogy nem kell hangosan beszélnie. Mondom, miért nem? Hát nem, süket tetszik lenni. Nem, aztán útkor meggyógyult, amikor itt volt az Ágnes nővér. Mondom, most mondja? Hát miért nem mondta ott akkor, hogy mit történt? No, tehát, hogy tényleg nem csak Mexikóban, meg Amerikában, meg jól tudja, hol vannak ilyen csodák, hanem szerintem ugyanaz. Itt is, Afrikában, Amerikában, Ázsiában, bárhol. No, hát akkor ezek után akkor menjünk át a templomban, és akkor lesznek imádkozó párok. Tehát kettesével, hármasával leszünk ott. Az lenne jó, hogyha valahonnan feláll valaki, hogy végzett az imával, akkor valaki oda menjen, és akkor imádkoznak érte is. Körülbelül egy emberre 3-4 percig. Jó? És tehát a menete az, hogy ott imádkozunk érte, és akkor ott fogják, aki ott imádkozik érte, fogja mondani, hogy milyen adományt kérsz az úrtól, miért imádkozzunk érted. Aztán azt is megkérdezve a végén nem megkérdezi, hanem mondtam, hogy van ez az ima a piros könyve, az az életeltadó ima. Tehát azt jó lenne akkor vagy azt felolvasni, vagy ha saját szavaiddal szeretnél ott imádkozni, vagy ha valaki írt esetleg otthon imád, akkor azt olvashatja fel. És a végén egy nagy dicsőítő hálóadó imádság lenne. Jó, úgyhogy ez már nem valami szeretnétek mondani. Hát akkor menjünk át, éneklapokat hozzátok. Thank you.